egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Egymásra hangolva. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Egymásra hangolva magazinban Beke László műsorvezetőt hallgatják. Mai kedves vendégünk Lakatos István, író, képregényrajzoló és illusztrátor. Valószínűleg nagyon sokoldalú fiatalemberről van szó az ő esetében. Sok szeretettel köszöntelek itt a hallgatók nevében is. Mutatkozz be néhány gondolat erejéig.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Ami az előbb elhangzott, az nagyjából fedi azt, amit csinálok. Tehát regényt is írtam már, képregényeket is rajzoltam, illetve könyveket illusztráltam. Bár írónak még egyelőre nem nevezem magam, kitaláltam, hogy majd 5 könyv után majd megérdemlem azt, hogy írónak nevezzem magam, most még nem, most még csak 3 van.
Még csak 3 van, de ahol 3 van, ott már szerintem meg lesz az 5 is.
Nem sokára meg lesz a 4. is, és ha minden igaz, akkor jövőre már az 5. is, tehát hogyha minden jól megy, akkor 1 év múlva már író leszek.
Kiskuhalashoz hogyan kötődsz?
Családom jó része kiskuhalasi, és noha Pesten születtem, mert elég sokat költözködtünk. Általános iskolás koromban 2. itt éltünk Halason, és itt jártam ki az általánost. Utána a középiskolában már Kecskemétre kerültem a piaristákhoz, majd nagyjából azóta már nem is lakom itthon. Tehát egyetemet is máshol végeztem, illetve szerintem jó 10 éve már Pesten élek.
Szüleid valami különleges foglalkozásban foglalatoskodtak, hogy sokat költöztetek?
Apám kántor volt, és mindig áthelyezték. Szerintem nagyjából az országot bejártuk, több helyen laktunk.
Római katolikus vagy református kántor volt ő?
Római katolikus.
Akkor gondolom, hogy a Pázmány Egyetem felé való elindulásodban is ez közel játszott.
Nem. A piaristák Pázmányra azért mentem, mert annak idején filmmel akartam foglalkozni, és a Pázmányon volt filmes oktatás, ami végül pont első éves voltam, utána megszűnt, aztán ott maradtam.
Szülői ház és a gyerekkor hogyan inspirált, vagy hogyan indított e felé a hivatás felé?
Az írás az teljesen véletlenül jött. Én soha nem terveztem, hogy én könyvet fogok írni. Én tényleg mindig csak képregényt akartam rajzolni, és illusztrálni is azért kezdtem el, hogy egyrészt szerettem volna, másrészt pedig reménykedtem benne, hogyha illusztrálok jó néhány könyvet, akkor könnyebb lesz képregény megjelenéshez jutnom. Tehát én mindent a képregény miatt kezdtem el, és amikor gyerek voltam, akkor anyu tök sok képregényt vett nekünk, amikor még nem tudtam olvasni, akkor hangosan felolvasta, majd akkoriban elég sok sorozat futott nálunk, így a rendszerváltás után, és azokat nagyrészt gyűjtöttem is. És tehát ő is, anyu is nagyon szerette ezeket a képregényeket, volt, hogy ő olvasta el először, addig nem adta ide nekem, és szerintem innen indult ez az egész.
2 nagyszerű intézmény, a Kecskeméti Piarista Gimnázium, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ez mennyire volt meghatározó időszak az életedben?
Az egyetem főleg a barátok tekintetében volt meghatározó. Piarista Gimnázium viszont szerintem nagyon. Tehát előnyei meg hátránya is voltak annak az intézménynek, azt hiszem most már koedukált, akkoriban nem volt az, tehát egy csomó gátlás meg ilyesmi kialakult, viszont ott egy olyan értékrendet kaptunk, meg olyan barátságok születtek, amik szerintem alapvetően meghatározták a jelen fejlődésemet.
Adódik a kérdés, hogy a hited tekintetében ez az intézmény mit adott neked?
Hát ez egy fura dolog, mert erősítette is, ugyanakkor gyengítette is. Tehát amikor az ember ott van test közelben, a szerzetesek között, és jó részt azt tapasztalja, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, elég kemény büntetések is voltak. Nyilván ennek az egész dolognak az árnyoldalát is meglátja. Ugyanakkor maga a közeg, meg a hangulat, ami ott van, meg az értékrend, az erősít is bizonyos dolgokat.
Érdekes, hogy ezt mondod, teológusoknak szokták mondani, én magam is végeztem teológiát, szokták mondani, hogy na fiam, hogyha el akarod a hited veszíteni, akkor menjél teológusnak. De akkor ez a te esetedben nem egészen így alakult, nem teológus voltál, hanem azért maradtál egy olyan ember, akire a hittel kapcsolatban van.
Igen, noha nem vagyok templomba járó ember, de például a regényeimben is elég erősen benne van maga a hit, meg az erről való gondolkodás, és Még kicsit visszatérve a piarista gimnáziumhoz, talán azért is volt nálunk negyedik osztályba, 12-ben, szinte az összes osztálytársam számára, meg nekem is hatalmas nagy élmény ott Likiskola határonja, mert az gyakorlatilag rólunk szólt. Egy nagyon hasonló közegről, nagyon hasonló barátságokról, meg nagyon hasonló szigorról.
Hogy itt a hit kérdéséről beszélgetünk, Sík Sándor egyik kötete jut eszembe, amelyben ő ezt vallja saját magáról, meg a hit kapcsolatáról, hogy a maga módján. Sokan így hiszünk a magunk módján. És most egy néhány perces szünetet tartunk, ami alatt egy néhány szép zeneszámot hallgatunk meg, és ezt követően pedig itt folytatjuk majd a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Lakatos István íróval. Most a többi hozzá kapcsolódó titulus nem említem, mert az írói munkádról szeretnénk egy pár gondolatot váltani. Említetted, hogy 5 könyv után szeretnéd majd magadat írónak nevezni. Én ezt most azért megelőlegezem, hogy író vagy. Szóval egy ilyen majdnem író, hogy indul el ezen a pályán? Vagy egyáltalán hogyan fogalmazódik meg az emberben, hogy ő könyveket fog írni?
Bennem sehogy nem fogalmazódott meg. Én blöffből, majd egy véletlen félreértésből írtam meg az első regényemet. Általános iskolás koromban egy csomó mindent összeírkáltam. Írtam Indiana Jones regényt, Star Wars könyveket, kitaláltam meg ilyen hülyeségeket. Utána ez abban maradt, utána rajzoltam. Van egy rendszeres gyerekirodalmi pályázat, amit Aranyvackornak neveznek, 2 évente rendezik meg. Ebbe elég sok gyerekkönyvkiadó benne van, és ez gyakorlatilag egy ilyen tehetségkutató. Minden pályázat alkalmával van egy téma, ami most a legutóbbnál a rázós ügyek voltak, tehát ilyen tabu témákról szerettek volna pályaműveket olvasni, és akkor a város volt. És én akkoriban már szerettem volna illusztrálni könyveket. Úgy néz ki ez a pályázat, hogy író-rajzoló párosokat várnak, ilyen komplett anyagot kell leadni, tehát egy szövegrészletet, illetve ahhoz illusztrációkat. Egyúttal azt is lemérjük, hogy egy illusztrátor mennyire tud alkalmazkodni a szöveghez, meg a szöveg stílusához és hangulatához. És én rajzolni akartam, viszont nem találtam magamnak írót. És pont Halasról utaztam fel Pestre, és valahogy így eszembe jutott a Dobozvárosnak az alapötlete, és gyakorlatilag kamuból megírtam 3 fejezetet, csak hogy rajzokat csinálhassak hozzá. 3 rajzot vártak, ebből 2 tudtam csak megcsinálni, a harmadikra már nem volt időm. Végül 2 külön díjat kaptam, az egyik egy kiadói külön díj volt, a másik pedig a Literának a külön díja, és kiderült, hogy a szövegre. Korábban már jártam a magvető kiadónál a Lencsi lány kapcsán, amiből képregénykötet lett, amikor biztattak, hogy keressek meg kiadókat, és mondták nekem, hogy ők ezt így ki szeretnék adni. Egyszer hihetetlen volt, hogy írok kamuból valamit, és rögtön a magvető felkeres, és akkor leültünk, megbeszéltük, jó, én meg elkezdtem írni egy regényt. Leadtam 60 oldalt belőle, ott benn meg meglepődtek, hogy de hát miért regényt írok, ők azt hitték, hogy képes könyv lesz. Én meg azt hittem, hogy ők regényt várnak tőlem. És akkor mondták, hogy jó, hát akkor legyen regény. És akkor regény lett.
Kamuból írsz továbbra is?
Nem, most már nem. Most már elég határozott elképzeléseim vannak, de ez teljesen véletlenül jött. Tehát annyira véletlenül, hogy ennyi erővel nem tudom, akár hegymászó is lehetnék, vagy ilyesmi.
Ne legyél. Annál is inkább, mert beleolvastam ebbe a Dobozvárosba, illetve hát van egy másik könyvcím, az Óra Verzum. Javíts majd ki, de hát gondolom, hogy kérés nélkül is megteszed, hogyha nem jól érzem ezekből, hogy ezek külön dimenziók, különleges világok. Mennyire élsz ezekben a világokban?
3 regényem van, mind a 3 külön világban játszódik, nincs átjárás köztük. Hát az, hogy mennyire élek benne, ez az Óra Verzumnál éltem meg ezt nagyon. 2 évig tartott, amíg megírtam, amíg elkészült a kötet. Ez egy olyan világban játszódik, ami egy óra meghajtású bolygórendszer. Körülbelül úgy néz ki, mint ezek a karos naprendszer modellek, amiket szemléltető eszközként is szoktak használni, és egy ilyen kvázi viktoriánus világban játszódik, tehát olyan emberek élnek ezeken a bolygókon, marhasok gőzgéppel, hasonlókkal, és nagyon sokat olvastam. Tehát egy csomó olyan könyvet olvastam, amit a 18-19. Században írtak. Elkezdtem Dickens-t olvasni, nagyon megszerettem egy csomó történelmi könyvet, viktoriánus hétköznapokról is rengeteg mindent olvastam, és amikor elkezdtem kitalálni ezt a világot, ez tartott 1,5 évig. Sőt, valahogy megpróbáltam annak a kornak a nyelvezetét is imitálni a regényben. Ja, és egy csomó mitoszt elolvastam. Gyakorlatilag 2 évig benne voltam egy iszonyatosan nyomasztó világban, ami eléggé megviselt, tök sokszor befordultam, meg ilyenek. Ennek még lesz 2 folytatás az Oraverzumnak, de annyira megviselt, hogy most ezért is írtam utána egy ilyen sokkal könnyedebb rajzfilmszerű könyvet. Nem tudom, mi lenne velem, hogyha még évekig ebben a nyomasztó világban kellene élnem, majd hogyha megint készen állok rá, akkor folytatni fogom.
Még egy kérdést engedj meg, ha azt mondom neked, hogy székláb, akkor gondolom nem az jut eszedbe, ami most az alattunk lévő alkalmatosság alatt van 4 darab.
Hát most már nem. De érdekes volt, amikor ennek a figurának kitaláltam a nevét, ugyanis ő egy különleges karakter, viszont nem akarom elmondani, hogy kicsoda, meg hallottam visszajelzéseket, hogy sok embernél ez értelmezés kérdése. Mindenképpen olyan nevet akartam neki választani, ami első ránézése valami teljesen haszontalan, akár funkció nélküli dolog lehet, viszont a tárgy, aminek része, az használhatatlan anélkül. És ezért lett Széklába neve.
Kedves hallgatóim, ma Széklábnál hagyjuk abba, és hogy hol folytatjuk a következő zenei blokk után, azt majd meg fogják hallgatni, ha velünk maradnak a műsor további részében. Várjuk vissza önöket.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió minden hallgatóját. Lakatos István íróval és illusztrátorral beszélgetünk. Lassan kiegészül majd ez a lista, hogy mi mindennel foglalkozol. Mielőtt itt az illusztrátori munkádról beszélnénk, melyik a szerelmed a 3 közül?
Nagyon nehezen veszem rá magam, hogy leüljek és csináljam bármelyiket. Viszont amikor elkezdem, és megy, akkor leütni sem lehet, annyira belemerülök.
Akkor neked egyenrangú szerelmek, és ők nem féltékenyek egymásra?
Nem. Hát annyiban, hogy képregényeket sajnos kevesebbet rajzolok, mint szeretnék, mert elég korlátozottak a lehetőségek. Viszont az írás annyiban jobb, hogy ott igazából nem kell kompromisszumokat kötnöm. Tehát, hogyha illusztrálok, és más szövegét illusztrálom, akkor nyilván egyrészt alkalmazkodni kell a szöveghez, ami jó, viszont ott megvan a szabályrendszer, ami mentén haladnom kell, tehát nem mehetek át ilyen teljes őrjöngésbe, mint a saját dolgaimnál.
Hogyan éled bele magad abba a világba, amit egy más író alkotott meg? Tudsz ezzel azonosulni, vagy ez marad egy bizonyos tekintetben rideg szakmai munka?
Már eljutottam odáig, hogy csak olyan könyvet illusztrálok, ami tetszik, és amivel azonosulni tudok. Ezért sem illusztrálok mostanában olyan sokat. Addig terveztem a figurákat, amíg nem éreztem hasonlónak a szöveg hangulatához. Szóval nekem a hangulat az, ami nagyon-nagyon fontos szokott lenni. Amikor a Magvetőnek 2 Lyudmila Ulickaja kötetet illusztráltam, amik ilyen sajátos mesék, bár inkább felnőtt mesék. A második, amit illusztráltam, a történetek gyerekekről és felnőttekről. Az a második világháború után játszódik, azt hiszem 49-ben talán. Ott hetekig kutattam, amíg korabeli orosz-szovjet tárgyakat, hétköznapi eszközöket sikerült találnom. Találtam egy orosz fortepán-szerű oldalt nagyon-nagyon nehezen. Utána mindenféle aukciós oldalakat néztem, eBay-t, ahol korabeli kis műtyürök vannak. Tehát nagyon-nagyon sokat kutattam, hogy az egész korhű legyen.
Az írók, akiknek a könyvét illusztrálod, mennyire fogadják el a karaktereket, illetve a jeleneteket, amelyeket megalkotsz?
Nem tudom, hogy ez bevett dolog-e, vagy csak én vagyok nagyon szerencsés, de eddig mindig voltak nyilván apróbb kérések, javítgatások, de olyan 90%-ban át szokott menni az ötletem.
Annak idején, amikor a Távolban egy fehér vitorla című könyvet olvastam valamikor 1900 nagyon régen gyerekkoromban. Én nekem teljes egészében kifejezőek voltak azok a vonalszerű figurák abban a viszonylag olcsó kiadásban, és azóta is ezek a karakterek élnek bennem. Tehát szerintem te is úgy gondolod, hogy ezeknek nagy jelentősége van, hogy megmaradjon az olvasóban.
Szerintem igen. Ugyanakkor, tehát az illusztrátor munkája az mindig alázatos kell, hogy legyen, mert nyilván akkor jó egy gyerekkönyv, hogyha egyenrangú szöveg és illusztráció, nem csak díszítő elem, illetve szervesül a kettő, viszont alázat nélkül szerintem nem fog működni a könyv, amikor mondjuk a rajzoló rá akar licitálni a szövegre.
A szöveg ad lelket a képnek, vagy a kép testesíti meg a lelket? Hogy van ez?
Szerintem ez a szövegtől is függ. Én mindig úgy szoktam csinálni, és eddig mindig összejött, hogy amikor benne vagyok a történetben, akkor a magam módján még hozzáadok kis dolgokat. Például az említett Ulickaja könyvnél volt az, hogy belerajzoltam egy olyan gyerekszereplőt, amelyik egyik történetben se volt benne, viszont így felbukkanítottam ott, és egyik külön kis sztoria van. Vagy egy másik könyvnél is csináltam olyat, hogy nem volt a szövegben, volt egy testvérpár, és nem volt a szövegben az, hogy nekik lenne bármilyen állatuk. Én viszont kitaláltam, hogy mi lenne, ha lenne egy tengeri malacok. Megkértem a kiadót meg az írót is, hogy nehogy beleírják a tengeri malacot. És az illusztrációkon annak van egy külön kis sztoria.
Ha nem vagy kellően alázatos, nagyon elviszi a sztorit?
Bennem föl sem merül az, hogy ne legyek alázatos. Tehát nekem az alap.
Elbúcsúzom egy zenei blokk erejéig, és várunk vissza mindenkit.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra
hangolva. Kedves hallgatóim, köszöntünk szeretettel ismét mindenkit. Lakatos István író, illusztrátor és képregényrajzoló. Val ülök egy asztalnál itt a Sziládi Áron gimnáziumban. Erről a nagyon sokrétű színes munkáról beszélgetünk, amelyben te élsz. Képregények. Ez egy különös világ. Nemrégiben láttam egy amerikai filmet, ahol iszonyatos háború dúlt, és dollár tízezrekkel dobálóztak egy-egy képregény újság tekintetében, mert hogy valakinek ez hiányzott a gyűjteményéből. Itt Magyarországon én megvallom őszintén gyerekkoromban a Pajtás meg a Füles újság kapcsán találkoztam képregényekkel. Nagyon-nagyon sok megmaradt bennem, és vártam mindig a következő heti számot, hogy a sztoriba újra elmerülhessek. Mesélj erről valamit.
Én gyakorlatilag képregények között nőttem föl. Akkor tanultam meg olvasni, sőt, picivel talán később is, amikor a rendszerváltás környékén bejöttek hozzánk a nyugati képregények, most itt főként a szuperhősös képregényekre gondolok, illetve még azelőtt skandináv mese képregények, Bobó meg a Góliát, azok jelentek meg. Én azokkal ismerkedtem meg a képregényekkel, és egyszerűen annyi sorozat futott egyszerre, hogy nagyon megkedveltem. És valami miatt én is képregényeket akartam rajzolni. Kiskoromban csináltam is, volt egy csomó ilyen kis hülye kísérletem erre. Aztán igazából nem is tudom, hogy alakult, hogy kitaláltam azt, hogy én képregényrajzoló akarok lenni, de ez már az egyetemen volt. Tehát ilyen 21-22 éves voltam. Fogalmam sincs, hogy hogy jött. Azt tudni kell, hogy a mostani magyar képregény kultúra az igazából egy nagyon pici és sajnos eléggé zárt szubkultúra. Nálunk képregényt kiadni eleve kudarc, mert egyszerűen nem veszik. Hát az idősebbek úgy vannak vele, mint hogy régen, hogy a képregény az egy ilyen lebutított valami, aki lusta olvasni, vagy ilyesmi. Mondjuk egyre többen érdeklődnek a képregények iránt, de még mindig van egy ilyen kis óckodás, illetve ami nagyon megdöbbentem, hogy 17-8-20 éves fiatalok között is van olyan, akik nem tudnak képregényt olvasni. Tehát nem tudják követni a sorrendet a szövegbuborékok között, illetve az is megakasztja őket az olvasásban, hogy nem tudják, hogy most a képet nézzék először, a szöveget olvassák, aztán összenézzék, aztán, hogy átugranak a következő panelra, hogy egyáltalán át tudnak, akkor mennyire törik meg a cselekmény. Tehát ez egy nagyon-nagyon fura dolog. Szóval nálunk egyelőre tényleg ilyen pár száz fős társaság érdeklődik a képregények iránt, és ez meglehetősen korlátozza is a képregények megjelenését, illetve a példányszámokat. Vannak magyar képregények szép számmal, viszont ezeket általában képregényes rendezvényeken lehet kapni, alacsony példányszámban jelennek meg ezek. Ezek általában szerzői kiadású képregények, tehát akik csinálják, azok hobbiból csinálják. Ennek szerintem a nagy átka az, hogy mivel hobbiból csinálják, és gyakran saját maguk finanszírozzák a kiadását, ezért úgy vannak vele, hogy ő csinálta, saját szabadidejét áldozta rá, senki ne szóljon bele, hogy mit csinál, tehát ezek zömmel szerkesztetlen anyagok, és sok esetben ez a minőségen is meglátszik.
Amikor te képregényt rajzolsz, akkor ez saját ötlet, vagy esetleg valamit feldolgozol?
Több feldolgozásom is van, meg saját ötletem is, ami stabil szokott lenni a Műút nevű kulturális irodalmi művészeti folyóiratnak szoktam rajzolni. A lap végén van egy stabil képregény rovat, évente egy képregényem ott meg szokott jelenni. Oda is csináltam már saját sztorit, illetve csináltam adaptációt is. Például Csátnak a fekete csöndjét megrajzoltam, aminek az az érdekessége, hogy a Lencsi lány című kötetemben szintén feldolgoztam azt a novellát, csak sokkal jobban elrugaszkodtam. Tehát két feldolgozást csináltam belőle, illetve volt még egy olyan, amikor felkérésre Kemény István Kedves ismeretlen című regényének egy bizonyos fejezetét dolgoztam fel.
Melyik a könnyebb a képregények alkotása közben, a könnyebb irodalmi stílust, vagy a nehezebbet feldolgozni?
Szerintem nincs ilyen. Én szeretem azt, amikor nagyon nehéz, mert az egyrészt kihívás, másrészt pedig úgy csinálom, hogy többször elolvasom a szöveget, és addig húzom kifelé a mondatokat, amíg nagyjából létrejön az a szöveg, amivel már dolgozni tudok, de úgy, hogy megmaradjon az eredeti történet. Noha értelemszerűen nem lehet minden részletet belevinni, esetleg képekkel megtámogatni azt, amit kihúztam a szövegből.
Csak hogy teljesen jól értsem, én is meg a kedves hallgatók is, a kihúzás az azt jelenti, hogy mondjuk a szövegbuborékokban a párbeszédek, illetve hogyha szükséges, akkor maga a sztori egy bizonyos mozzanata, az is általad van megalkotva a szövegezést illetően?
Ilyet soha nem csináltam, tehát ilyenkor nagyon-nagyon ragaszkodom a szöveghez. Amit képpel el tudok mondani, és benne van a szövegben, nyilván az elbeszélő részeknek a 90%-át ki kell, hogy húzzam, illetve egyszerűsítenem kell dolgokat, de az említett lencsilányos fekete csönd feldolgozás, ami nagyon-nagyon elrugaszkodik az eredetitől, a többi feldolgozásnál szerintem még egy név előtt se változtattam a szövegen, ami benne maradt.
Különös világ egészen biztosan, és én csak megint magam szemszögéből tudom ezt a gondolatot értelmezni, hogy én amennyire vissza tudom magamba ezt vezetni, rendkívül sokat hozzáadott az olvasás élményemhez az, hogy egy-egy ilyen sztorit végig tudtam követni képek formájában is. István, én megköszönöm ezt a beszélgetést, tényleg egy nagyon különleges világba kaptunk pár percig bepillantást. Kívánom, hogy az a negyedik és ötödik hiányzó könyved minél előbb megjelenjen, hogy te is írónak nevezhess magad. Köszönöm, hogy beszélgettünk, és a Jóisten áldását kívánom a munkádra, hivatásodra, az egész életedre.
Köszönöm, és köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóktól pedig búcsúzom, hallgassák továbbra is a Halas Rádiót, és hát természetesen az Egymásra Hangolva magazint is. További szép napot kívánok mindenkinek.